Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A világ első spanyol Carlos Alcaraz nyerte meg a Wimbledoni teniszbajnokság férfi egyéni versenyét, miután óriási mérkőzésen 5 szetben legyőzte a 23-szoros Grand Slam győztes szerb Novák Djokovicot. A 20 éves spanyol teniszező második Grand Slam torna győzelmét ünnepelhette a tavalyi US Open után. Alcaraz korábban kétszer találkozott Djokovicsal, a mérlegük 1-1 volt a Wimbledoni finálé előtt. A füves pályás döntő előtt a szerb klasszis számított esélyesnek. Djokovic korábban 7-szer is megnyerte már Wimbledont. A vasárnapi fináléban is esélyeshez méltóan kezdett. 6-1-re vitte az első szettet. Ezt követően viszont Alcaraz egy nagyon szoros, rövidítésben nyert szettel egyenlített, majd egy 6-1-es szettel fordított. Djokovic ugyan egyenlíteni tudott innen, de a döntőjátszma 6-4-re a spanyolé lett. A meccs utáni beszédében Djokovic dicsérte Alcarazt és kiemelte, milyen koncentrált volt, amikor ki kellett szerválnia a döntőt. Azt hittem, hogy csak salakon és kemény pályán okozol gondot, füvön nem, de innentől ez nyilvánvalóan máshogy van, mondta a szerb. Gratulálva ahhoz, hogy Alcaraz ilyen kevés füves pályás tornával a háta mögött tudta hozzáigazítani a játékát ehhez a borításhoz. Djokovic a dicséret mellett természetesen nagyon csalódott volt, beszédét a könnyeivel küszködve fejezte be. Történelmet írni ezen a csodálatos tornán, döntőt játszani a sportág legendája ellen, ez egy valóra vált álom. A meccs előtt azt mondtam, hogy jó lenne nyerni, de ha veszítettem volna, akkor is nagyon büszke lennék magamra. Ezek már a győztes Alcaraz örömittas szavai. Gratulál Djokovicnak, akiről azt mondta, nagyon inspirálja, őt nézve kezdett el teniszezni. Azt mondtad, hogy a 36 az új 26, és tényleg valóra is váltod, mondta a spanyol, utalva szerb kollégájának korára. Emellett megköszönte 6. Fülöp spanyol királynak is, hogy ott szurkolt neki a királyi páholyban. Alcaraz természetesen a diadal után továbbra is vezeti a világranglistát a második helyezett Djokovicsal szemben. A spanyol újabb diadala kapcsán rögtön eszembe jutott, hogy még inkább értékelnünk kell Marozsán Fábián május elejé teljesítményét, ugyanis ne feledjük, hogy akkor a római ATP 1000-es tenisztorna 3. fordulójában Marozsán óriási meglepetésre legyőzte Alcarazt. Ha már Marozsán Fábián, a 23 éves világranglistán 96. játékos karrierje során először szerepelt főtáblán Grand Slam viadalon Wimbledonban. A teniszező az M1-nek úgy nyilatkozott, azt hittem, ez csak a US Open-en jön majd össze, mármint a főtáblás szereplés, de sokat dolgoztam rajta, hogy sikerüljön. Életemben először voltam szerencsés vesztes egy versenyen, és sajnos nem igazán tudtam élni a lehetőséggel, az eredmény elég csúnya lett, utalt arra, hogy végül a főtáblán a nyitókörben 6-2-5-7-6-2-6-0-ra kikapott, és búcsúzott a belga David Goffin ellen.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Viktor Wembanyama személyében olyan játékos láthatunk a következő szezonban az NBA-ben, akihez hasonlót még nem láttak a szakemberek. A Sport TV NBA szakértője elmondta, a 224 cm magas kosarast már 16 évesen megválasztották a 19 évesek világbajnokságának legértékesebb játékosává. Zsivera Gábor hozzátette, nagyon sokan LeBron Jameshez hasonlítják a játékost, de a szakértő elmondása szerint jelenleg nincs a ligában olyan játékos, aki ilyen adottságok mellett annyira jó minőségű mezőnymunkát végezne, mint a francia. A riporter Berla Attila.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki is valójában Viktor Wembanyama. Sokan csak most találkoztak először a nevével, honnan jött és hogyan került be az NBA világába.
Ő ugye egy francia srác, 2004-es születésű, tehát valóban minden tekintetben nagyon fiatal. Az első nagy durranása az a 2 évvel ezelőtti U19-es világbajnokságon a francia csapat színeiben megszerzett MVP címe volt. Ez azt jelenti, hogy 16 évesen a 19 évesek világbajnokságán bizonyult MVP-nek úgy, hogy egyébként a csapata nem nyerte meg a döntőt, mert franciákkal végül is csak ezüstérmesek lettek. Már azért évek óta láttunk róla, még utánpótlás korából is, különböző videókat, hogy már akkor is kiemelkedő magassággal, nagyon-nagyon jó koordinációs készséggel és labdaügyességgel rendelkezett, és idősebb akkori profi játékosokat is, akár ilyen egy-egy szituációkban, akár más helyzetekben, hát eléggé meg tudott izzasztani, és már azért akkor beszéltünk róla, hogy ő azért egy nagyon komoly NBA reménység, azóta még tovább nőtt, az sem biztos, hogy megállt már a növésben, ugye most nagyjából ilyen 224 centi, 225 centi az ő magassága, elképesztő karfesztával, és gyakorlatilag ami az ő extrája, az mindenképpen az, hogy mindent tud a labdával, és annyira jó mozgású és gyors koordinált játékos, amilyen kombinációt még soha az életben nem látott a kosárlabda világ. Ugye már bemutatkozott korábban az Euroligában, aztán csapatot váltott, és ebben az idényben a francia bajnokságban úgy játszotta le a teljes szezont, hogy olyat csinált vele kapcsolatban az NBA, amit még soha egyetlen másik nem NBA-s játékossal, azaz megvette a francia bajnokságban az ő csapatának a közvetítési jogait, és gyakorlatilag a League Pass-en végig lehetett követni az ő mérkőzéseit is. Gyakorlatilag ennyire egyértelmű 1-per-1-ese, hát nem vagy nagyon-nagyon rég, maximum LeBron James idejében volt az NBA-nek, úgyhogy egy olyan játékos, akit a mai NBA sztárok is hát meghökkenve látnak, és ők sem tudnak igazából belőni, hogy mennyire is lehet jó, vagy mennyire is lehet foghatatlan. Ráadásul ő most ugye 1-per-1-esként egy olyan helyre került, egy olyan kultúrába, San Antonióban, ahol hát van története, meg nagyon szép történelme az 1-per-1-es magas játékosok felépítésének. Itt beszéltünk David Robinsonról, illetve Tim Duncanről, és ugye Greg Popovich, az edző legenda, 74 évesen 5 évre hosszabbított szerződést, hát ő ennyire motivált abban, hogy fel tudja építeni Wembanyamát az NBA-ben.
Említette itt LeBron James nevét is, többen hozzá hasonlítják a fiatal kosarast. Tényleg akkora hatást gyakorolhat az NBA-re, mint az imént említett LeBron James?
Én itt határoznék meg egyfajta különbséget, akár LeBron James és közte, akár a korábbi NBA-sztárok és Victor Wembanyama között. Ami biztosnak tűnik, hogy Wembanyama egyéni képességeit tekintve, illetve fizikai paramétereit tekintve olyat hozhat az NBA-be, amit még tényleg soha senki. És akkor most itt ne beszéljünk egészségről, sérülékenységről, egyébről, feltételezzük, hogy ő neki azért lehet egészségileg is egy hosszú NBA karrierje. Azt viszont felmérni, hogy neki a győzelmek tekintetében milyen impactje lehet, milyen ráhatása lehet az NBA-re, a saját csapatára, illetve ez milyen gyorsan következhet be, azt nagyon-nagyon nehéz belőni. Ha már LeBron Jamesről beszélünk, ő egyébként az első két évében a Clevelanddel, amikor jött 1-per-1-esként, de kétszer lemaradt a rájátszásról. Tehát, hogy itt is óvaintenék mindenkit, hogy bármennyire is jó, bármennyire is hatékony játékos lesz esetleg már most támadó oldalon is, és nem csak védő oldalon, Victor Wembanyama, az, amire egy tényleg kifejezetten tankoló, a liga végéről induló fiatal csapattal ő mondjuk bajnok esélyes tud lenni, az akkor is szerintem évek, hogyha minden ideálisan alakul. Egyébként ő maga is azt nyilatkozta itt az első San Antonio tapasztalatokkal, hogy neki nyerni kell megtanulnia, mert ő nem tudja, hogy milyen nyerni. És ez minden tekintetben azért egy figyelem felhívó dolog. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen, amit ki kell emelni vele kapcsolatban, az, hogy olyan környezetbe került, beszélünk az edzőjéről, a csapat a kultúrájáról, és pont arról, hogy egyelőre nincs elvárás vele szemben, vagy velük szemben, hogy gyors eredmény legyen, hogy biztos, hogy csak az ő érdekeit fogják nézni, hogyha arról beszélünk, hogy ő legyen fizikailag kész, mentálisan kész, nem az NBA-re, hanem arra, hogy az NBA-ben ő tényleg komoly terheket tudjon a hátán cipelni, úgyhogy nem nagyon hasonlítanám őt, én őt senkihez sem, már csak azért is, mert olyan fajta kosárlabdázó, amihez hasonló, tényleg nem látunk, vagy nem láttunk, tehát ha most mondanék hasonló, de tényleg csak hasonló, tehát nem is ugyanilyen testi paraméterekkel rendelkező játékosokat a mostani NBA-ből, akkor azért nem szupersztárokat tudok mondani, a sztárok közül Kristaps Porzingis, nyilván azért inkább a magasság és az ügyesség kombinációjáról beszélünk, aki mondjuk egy hasonló magassággal, de ott is azért jó pár centi van a két játékos között, és azért nem annyira atletikus játékosa lett, mint a francia, illetve az a Ball, akit hát nemrég a csapata is menesztett, az Orlando Magic is kitett, úgyhogy idén játszott először ő az még, aki hát gyakorlatilag center magassággal képes mezőny játékosokhoz hasonló ügyességgel, illetve dobókészséggel játszani. Egyelőre ezek a projektek azért felemás sikert arattak az utóbbi 10 év NBA-ben, hogyha ezt a két játékost mondjuk, mind a kettőt azért nagyon várták a ligába. Viktor Wembanyamánál sokkal magasabban van a lét.
Beszéljünk egy kicsit magáról, az észak-amerikai profi kosárlabda ligáról. Milyen állapotban van jelenleg az NBA? Mennyire népszerű, mennyire eladható?
Én azt gondolom, mindenféle elfogultság nélkül, és mondom ezt úgy, hogy jó magam azért a 90-es évek közepétől követem az NBA-t, hogy ez az érája az NBA-nek, ami szerintem a legjobban eladható. Mondom ezt azért, mert most már évek óta annyi csapat van egyszerre a bajnokságban, akire rá lehet fogni, hogy bajnok esélyes. Ha megnézzük azt, hogy hány csapat szerepelt és milyen csapatok szerepeltek az utóbbi 5-6 év döntőiben, mennyi változás volt ezzel kapcsolatban, akkor szintén elmondhatjuk, hogy nagyon komoly a fluktuáció. Ha megnézzük azt, hogy hány sztár van a ligában, azok a sztárok hány országból érkeztek, mennyi európai van ezek közül, mennyi különböző karakter van ezek közül, akkor szintén azt mondhatjuk, hogy az NBA-nek ez egy csúcsidőszaka, és ami nekem személyesen kiemelendő pozitívum, az mindenképpen az, hogy hány olyan edző van jelenleg az NBA-ben, aki azért komoly karakternek és tényleg nagyon-nagyon jó edzőnek mondható, és ezeknek az egy velege az azt gondolom, hogy azt adja ki, hogy egyszerűen az NBA az veri az összes többi korábbi korszakot. Szerintem nagyon maximum az úgymond Jordan érával lehet egy lapra tenni ezt, de azt az érát is elsősorban azért, mert ott volt egy olyan karakter Michael Jordan személyében, akire mindenki, az a másik véglet volt, tehát ott volt a ligában 15 éven keresztül kisebb megszakításokkal egy olyan játékos, akire azért többé-kevésbé mindenki rámondta, hogy ő a világ legjobb kosárlabdázója. Most pont az ellentét van. Most van még LeBron James, van már egy MVP és döntő MVP és bajnok Nikola Jokic, van Antetokounmpo, aki ugye bajnok is lett, szintén volt MVP, van egy Luka Doncic, aki még nem jutott ebbe a magasságba, de szintén nagyon fiatal oda kerülő zseni, itt lesz most ugye Wembanyama, és a teljesség igénye nélkül még azért sorolhatnék jó pár nevet. Nagyon-nagyon sokszínű a mai NBA, és azért nagyon könnyű azonosulni vele, és ezért nagyon könnyű ezt magas szinten eladni.
Mekkora az esélye annak, hogy valamikor így a közeljövőben, vagy esetleg jövőben egy magyar fiatal is eljusson egy NBA-s csapatban? Mi kell hozzá?
Nagyon nehéz a kérdés, viszont sajnos nagyon egyszerű rá a válasz. Szerintem az a válasz rá, hogy egy egészen más kultúra és egy egészen más szemlélet Magyarországon a kosárlabdával szemben. Itthon nem az a szemlélet. Mi nem az NBA-be akarunk, vagy próbálunk játékost, vagy játékosokat eljuttatni. Ez semmilyen szinten nem cél az itthoni képzésben, és az itthoni képzés és kultúra az teljes mértékben nélkülözi azokat a dolgokat, főleg itt a nevelés részére gondolok, illetve a fiatal játékosoknak a valódi lehetősége, építése felnőtt szinten az, ami olyan mértékben hiányos, hogy nem véletlen, hogy nem lebecsülve más nemzeteket, de mondjuk Ausztria vagy Svájc előbb és több NBA játékost ad az utóbbi 10-20 évet tekintve, mint Magyarország. Egész egyszerűen, ha Magyarországról kikerül valaki az NBA-be, az sajnos azt kell mondani, hogy a mai állapotokhoz képest csak a véletlennek lesz köszönhető, és nem tudatos építésnek. Pontosan jól megmutatja az, hogy jelenleg Valério Vincent, vagy Valério Bodon Vincent az, aki jelenleg is próbálkozik az NBA-ben Summer League-en keresztül, aki egyébként nem is egy felnőtt válogatott kosárlabdázó, vagy nem is egy fejezetten promótált magyar fiatal, mégis ő van jelenleg legközelebb az NBA-hez, ez nagyon jól leírja azt a helyzetet, hogy magyar kosárlabda az mennyire nem kompatibilis az NBA-vel.
Az elmúlt percekben a Sport TV NBA szakértőjét, Zsivera Gábort hallották.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Újabb nagy sikert aratott a magyar kézilabda utánpótlás fronton. Bő két héttel ezelőtt a Sótonyi László irányította férfi U21-es válogatott szerzett ezüstérmet Németországban a világbajnokságon, ezúttal pedig a lányok parádéztak. A Romániában rendezett Európa-bajnokságon a Szilágyi Zoltán által irányított U19-es együttes 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a kontinens bajnoki címet. A fináléban Dániát győzték le a magyar lányok 35-26-ra, úgy, hogy az első félidőben még 3 góllal az északiak vezettek. A második játékrész tehát ellenállhatatlan játékkal 21-9-re nyerték meg a magyarok, ahol rengeteg kiemelkedő teljesítmény volt. Az egyik legjobb közülük Simon Petra volt, aki a 7 meccsen 43 gólt szerzett, 35 gólpassz mellett. Az EB legjobb irányítójának és legértékesebb játékosának választották. Simon egyébként egy évig kölcsönben szerepelt az elmúlt idényben az MTK Budapestben, a következő idényre pedig visszatér az előző szezonban Bajnokok Ligája második Ferencvároshoz. A magyar válogatottból bekerült még a torna All-Star csapatába Zaj Klára is, az EB legjobb kapusaként. A magyarok, ahogy már korábban említettem, 100%-os teljesítménnyel nyerték meg a tornát. A fináléban felülmúlt Dániát a torna során kétszer is, korábban a középdöntőben 41-23 arányban két várra fektették. Az elődöntőben pedig a házigazda Romániát győzték le 8 góllal, 34-26-ra. A hazai kézilabda utánpótlás szinten tehát kiváló állapotban van. Most már csak azt várjuk és reméljük, hogy ezek a tehetséges játékosok a felnőtt mezőnyben is a világ közvetlen élmezőnyébe repíthetik a magyar kézilabdázást. Zajlik a fukuokai vizes világbajnokság, és már a magyar sportolók is megkezdték szereplésüket. Mint ismert, Fukuoka eredetileg 2 évvel korábban adott volna otthont a VB-nek, de akkor a koronavírus miatt visszamondták a szervezők az eseményt, helyette pedig Budapesten rendezték meg a vizes VB-t a tavalyi évben. A vízilabda tornán Fukuokában fontos győzelemmel kezdett az olimpiai kvalifikációs viadalon a magyar női vízilabda válogatott, amely a csoportrangadón 11-10-re legyőzte Kanada együttesét. A magyar csapatnak így jó esélye van arra, hogy amennyiben hozza a papírformát, és megnyeri a további 2 csoportmeccsét Japán és Új-Zéland ellen, akkor egyből a negyeddöntőbe juthat. A magyar együttes Kanada elleni derbije azért is emlékezetes marad, mert Keszthelyi Rita a 8. VB-jén ugrott medencébe, ezzel egyedüli magyar rekorderré lépett elő Stieber Mercedest és Takács Orsolyát megelőzve. A férfi válogatott ma kezdett a tornán, a házigazda Japán elleni győzelemmel. A csoportrangadó itt a Horvátország elleni mérkőzés lesz, amit július 19-én szerdán, magyar idő szerint hajnali 5 órakor játszanak le. A vízilabdázóknál egyébként a döntős szereplés ér automatikus kvótát a párizsi olimpiára. Az eddigi pár nap legnagyobb magyar sikerét Fukuokában Rasovszky Kristóf érte el, aki ezüstérmes lett a férfiak nyílt vízi úszószámának 10 kilométeres távján. Rasovszky ezzel olimpiai kvótát szerzett. A szám másik magyarja, Betlehem Dávid, a 16. helyen végzett. A nőknél 10 kilométeren Fábián Bettina a 9., Olasz Anna a 12. helyen végzett. A fukuokai vizes VB medencés úszó programja vasárnap indul el, egy nagy hiányzóval, ugyanis, mint ahogy az ismert, Milák Kristóf végül visszamondta a fukuokai szereplést, úgyhogy a többi magyar medencés úszóért szoríthatunk majd. És ennyi fért a mai sportértékbe, én köszönöm szépen, hogy hallgattak minket, jövő héten már Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra!